Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról.
Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az évadban a propagandáról beszélgetünk, de ezen belül most jön, ami még nem volt, mert eddig nem fordult elő, hogy egy évadon belül visszahívjak egy vendéget. Olyan vendégem már volt, aki különböző évadokban, különböző témákban beszélgetett velem, de most azt gondoltuk, hogy megtrollkodjuk azokat, akik azt hiszik, hogy egy időhurokban élnek, és újra Halmer Ferenc szociológus, az ELTE média és kommunikáció tanszékének egyetemi oktatóját hallják, de ez nem egy időhurok, hanem egy új beszélgetés. Szia, Feri!
Szevasz, Kornél!
Amiről most szó lesz, az a csend, vagy a hallgatás más értelemben. Arról fogunk beszélni, hogy miről nem beszélnek, vagy miről nem lehet beszélni a kommunikációban, vagy pedig hát a propaganda során, alapvetően főleg az egyetemi életnek és a kutatási területnek a hallgatásáról lesz szó, vagy hát elhallgattatásáról, ezt majd mindjárt pontosítod valószínűleg, de én szeretném, hogyha amúgy is beszélnénk arról, hogy a közéletben vagy a közbeszédben az állásfoglalás az mekkora bátorságot igényel úgy általában. És akkor átdobom neked, mert igazából a ötletgazda az te voltál, hogy beszéljünk úgy fogalmazd el, a kussolásról, a csendről. Miért gondoltad, hogy ez most egy aktuális téma, és hozzuk ezt be ide?
Az az igazság, hogy szerintem a csend és a hallgatás, az, hogy az ember stratégiailag befogja a száját, ez nem csak az ilyen fél, három, negyed, vagy 80% diktatúráknak a sajátsága, hanem ez a mindennapi életnek is a része, ugye? Tehát, hogyha valaki volt már, dolgozott már mondjuk szervezetben, egy tanszéken, vagy egy irodában, vagy egy gyárban, vagy bárhol, akkor nagyon sokszor van olyan, hogyha van egy konfliktus, akkor van több lehetőség arra, hogy mikor mondja el az ember azt, amit ezzel kapcsolatban el akar mondani, és akkor a választási lehetőségek, hogy mikor mondja el, azok mindegyik hordoznak különféle következményeket, és akkor ezeknek a következményeket ezt lehet úgy optimalizálni, hogy abból az ember a lehető legjobban jöjjön ki, és akkor adott esetben az megtörténhet, hogy azt mondom, hogy hát szerintem itt most már túlságosan sok dologgal meg van terhelve ez a mostani dolog, majd legközelebb elmondom. Tehát ez a fajta stratégiai megfontoltság, hogy az ember nem magától értetődően rögtön is abban a pillanatban nyitja ki a száját, amikor baja van, ez szerintem ez az életnek a része. Tehát még a családokban is előfordul ilyen, ugye? Ezzel nekem nincsen semmi bajom, sőt szerintem, aki nem gyakorolja ezt a készséget, akkor ez egy kicsit olyan futóbolond szerintem, őszintén szóval.
De ez ami a szívemen, az a számon, igen, típusú Hűvele Balázs?
Igen. Szóval szerintem ez a fajta ilyen megfontoltság, ez az életnek a része. De ez nem összetévesztendő azzal, amikor mondjuk valaki az életének, sőt, még azt is mondanám, hogy még megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem viszonylag konszolidált társadalmi, kulturális körülmények között is van olyan, hogy az ember megalkuvó. Tehát, hogy nem, na ezt most hagyjuk.
Ez egy kulcsszó ebben egyébként, a megalkuvás.
Ezt most hagyjuk futni, ezt a dolgot, megint csak azért, mert hogy az élet bonyolult, stb. És akkor az a kérdés, hogy ez a stádium, tehát amikor az ember egyszer-kétszer hallgat, megalkuszik, stb., akkor ez mi választja el attól a stádiumtól, amikor valaki gyakorlatilag már az életének egy szignifikáns részét úgy tölti el, hogy behúzott füllel, farkkal és stratégiailag figyelve arra, hogy nehogy csak valami baj legyen ebből a dologból, és akkor tulajdonképpen, és akkor így él egy ilyen a csend és a elhallgatás által dominált életben, ami persze nem jelenti azt, hogy itt nincsen sokszor zaj, mert ugye nagyon sokszor az emberek pontosan a elleplezve a hallgatásukat, akkor nekiállnak ilyen különféle műbalhékba belemenni, amiktől úgy látszik, mintha ő most kinyitotta a száját, stb., miközben ő is tudja, meg mások is, hogy ez ennek semmi jelentősége nincs.
Hogy nem ez a lényeg, arra gondolsz, tehát, de elbeszélnek a lényeg mellett.
Tehát, hogy megtalálják azokat a helyeket, időket, amikor úgy lehet úgymond bátornak látszani, amikor nincsen annak következménye. Ez szerintem megint csak az életnek egy része, és az a tézisem, hogyha egy olyan világban élünk, egy olyan kultúrában, vagy egy olyan társadalomban, ahol ez, hogy úgy mondjam, krónikus méreteket ölt, akkor az mindenkinek rossz. Szerintem egyrészt ez rossz mindenek előtt az embernek. Tehát akinek van egy ilyen kicsit olyan kettős élete, hogy most ő se tudja pontosan, hogy most ez most kéne mondani, vagy nem kéne mondani, vagy lehet, hogy mondtam is, csak nem emlékszem rá pontosan. Vagy, tehát amikor az ember...
Van olyan is, bocs, hogy megszakítanak, de van a minek mondjam. Mi változik, igen, ha mondom.
Így van, minek mondjam. Abszolút ide tartozik. És szerintem akkor, amikor ezek a dolgok így morajlanak az embereknek a fejében, meg a képzeletében, és ráadásul ennek nincs, itt nincsen társaság. Tehát nem lehet megdumálni azt, hogy ó, hát akkor most már megint bekussoltunk, ugye? Hanem mindenki úgy csinál, mintha az élet menne szépen tovább. Tehát ez egy magányos, tehát a hallgatás, ez egy magányos műfaj, ez egy magányos sport. És ez szerintem ez rombolja az embernek a testét, meg a lelkét, meg a személyiségét, meg a jellemét, meg hát mindenét, ami van egy embernek.
De amikor, szóval, ugye tulajdonképpen sokszor tapasztaljuk azt, hogy ha valaki viszont kinyitja a száját, ilyen Salamon Bélásan, ha én egyszer kinyitom a számot, az felbátorít viszont másokat, és az kiereszt tulajdonképpen egy szellemet a palacból, de hiszen mi is így gondoljuk.
Ez nagyon sok elágazása van itt. Tehát szerintem van egy olyan is, ez a legprimitívebb dolog, hogy szerintem néha kimondottan az, hogy az emberek kinyitják a szájukat, az ad talán egy pici védelmet.
Számukra, vagy akik hallgatják?
Nem, számukra. Tehát én láttam ilyen példákat erre, hogy például amikor voltak ilyen egyetemi konfliktusok, akkor voltak olyan tanszékek, akik azt gondolták, hogy hát inkább most még akkor ezt, ne? És akkor voltak más tanszékek, ezek általában tanszéki alapon szerveződtek, ezek az ilyen, mit tudom, és aláírás gyűjtünk meg, ezek a szokásos ilyen egyetemi sportok, és sokszor történt meg az, hogy akik hallgattak, azok rosszabbul jártak, mint azok, akik, persze nem csak ez az egyetlen egy faktor számított, az sem mellékes, hogy melyik az a tanszék, aki stb. De...
Ugye félti az írháját, hát ezt írjuk körbe.
Igen, de a lényeg az, hogy valahogy mondom, mintha egy ilyen paradox, fordított logika érvényesült volna néha, miszerint az, hogy az ember kinyitja a száját, az ad valami védelmet. Na persze, azért hosszú távon nem. Tehát azért hosszú távon az, hogy most akkor ezt lehet pontosítani is, tehát az, hogy például én ugye az ELTE-n dolgozom, hogy az, hogy az ELTE-n ilyen csudar viszonyok uralkodnak a alapvetően finanszírozás területén, hát ez azért van, mert hogy az ELTE, és különösen annak is különösen bizonyos karai, vagy bizonyos tanszékei, hát nem úgy viselkedtek az elmúlt 15 évben, mint ahogy az elvárt volt az ország vezető
politikai. Tehát büntiben van.
Hát büntiben van, ja. Igen. Na már most, ami engem érdekel ebből az egészből, hogy hát mit lehet tenni ilyenkor. És az az igazság, hogy amikor így elképzelek így kollégákat, hogy valaki tényleg egy ilyen elnyomott környezetbe él, akkor annak ellenére, hogy én nagyon jó iskolába jártam ilyen szempontból, mert Magyarországon nőttem föl. Tehát ami azt jelenti, hogy, a, hogy én már azért az egyetemet gyakorlatilag a rendszerváltás pillanatában jártam ki, ami azt jelenti, hogy az egész egyetemet egy olyan 85-től 90-ig voltam az egyetemen, aminek az elején azért voltak még olyan körülmények, amikor emberek meg nem nyitották ki a szájukat, akkor azért, hogyha valami 56-os megnyilvánulási, akkor nem tudom, hogy lehetett az embereknek baja, stb. Elvitte a rendőr, ugye, tehát 87-ig azért elég ilyen cudar viszonyok voltak ilyen szempontból, 88-ban is még tulajdonképpen. Tehát a lényeg az, hogy ez a hallgatásnak, meg az áll bátorságnak, meg a műbalhénak ezeket a különféle regisztereit, ezt lehetett akkor is látni, és ugye a rendszerváltást megelőzően az emberek nem nagyon spekuláltak ezekről a dolgokról olyan nagyon sokat, mert senki nem tudta, hogy lesz rendszerváltás. Tehát a rendszerváltásnak a rettenetes nagy meglepetése az ugye az csak mindig utólag tűnik úgy, mintha lettek volna a rendszerváltásnak előjelei, de ezek csak utólagos konstrukciók. Amikor az ember benne élt, akkor ezek nem voltak előjelek, ezek csak ilyen, hát, hogy a dolgok folyamatosan változnak, de már... Na már most ugye ez volt az első iskola, hogy az emberek kinyitják a szájukat, nem nyitják ki a szájukat, akkor például a beszélő folyóiratban, demokratikus ellenzéknek a szamizdat folyóiratában, ott emlékszem, azért voltak olyan cikkek, amikor így kicsikét úgy keseregtek ezek a tulajdonképpen nagyon bátor ember ellenzékiek, bátor abban az értelemben, hogy szamizdat folyóiratban beleírták a szerkesztők az ő konkrét nevüket, meg a címüket. Tehát, hogy ez egy igen erős állásfoglalás volt. És ugye elég sokat keseregtek arról, hogy hát, hogy az embereket ez nem érdekli.
Már amit ők csinálnak, vagy ami így zajlik?
Nem, hogy ez nem érdekli az, hogy a Kádár rendszer az mit csinál, az, hogy alapvetően nem érdeklik az embereket a szabadságjogok, nem érdeklik az embereket a szólásszabadság, az érdekli őket, hogy akkor a hétvégén beülhessenek a trabiukba, húzzanak le a telekre, és akkor ott nem tudom, ilyen ilyesmi. Tehát voltak ilyen cikkek, emlékszem. Tehát mondván, hogy akkor ez valami fajta, nem is tudom, passzivitás, talán annál még egy ilyen körmönfontabb, ilyen párhuzamos világba való élet, aminek azt jelenti, hogy én úgy nézek a világra, hogy én nem akarok ilyen konfliktusokat látni. Na persze ez nem tartott sokáig. Tehát ez volt az első iskola, és ennek például egy fontos része az ilyen, amikor már ott volt a rendszerváltás, ledőlt a berlini fal, felszedték a vasfüggönyt, stb., hogy akkor most jönnek elő a fiókból az elrejtett remek művek. Ugye? Tehát mert hogy
mi... Mert nem lehetett eddig, de most majd lehet.
Van, hogy akkor... Hát nem nagyon voltak remek művek. Ugye? Tehát, hogy nem nagyon... Volt egy-két dolog, ami korábban nem jelent meg, és akkor... De ez nem a Kádár rendszer nagy regénye volt. Tehát ezek ilyen a témánk szempontjából marginálisabb jellegű dolgok voltak, de egy pár dolog volt az, ami így megjelent, és aztán jött a demokrácia, meg a sajtószabadság, és ez minden jó lett, és akkor egészen ugye 2010-ig, amikor ugye ez elkezdett így fogyni a levegő. Na most ez egy nagyon fontos, nem is tudom, hogy ez metafora, nem tudom, ilyenkor mindig...
Mondjad, és megfejtjük együtt.
Drága Müller barátom, a pattársam a médiatanszék, az ő segítségét szoktam ilyenkor kérni. Hogy ez. Szóval az a lényeg, hogy metonímia, maradjunk annyival. Szóval, hogy... csak elfelejtettem, mit akartam ezzel mondani.
Hogy metafora vagy metonímia, itt ez elvitte a dolgot. 2010-nél elfogyott a levegő, ja, ez a levegő, volt a záró
igen,
mondat.
Igen, a levegő. Ez az a... Igen, hasonlat. mondjuk.
Szóval, egy nyelvtani, egy nyelvtani eszközzel éltél.
Szörnyű, tényleg ezek, annyira szégyellem ilyen magam, mert én ugye szociológus vagyok, és ilyenkor tényleg ez az impostor szindrómának ez a 9,7 erősségű ízé,
kilengése.
Akkor nem tudom eldönteni valamiről, hogy ez most hasonlat, vagy metafora, na mindegy. Szóval a lényeg az, hogy elfogy a levegő, és ezt az elmúlt két évben leginkább az akadémiai szabadságnak, illetve annak a hiányának a különféle körülményeit kutattam, Németországban két helyen, és aztán utána létrehoztam erre egy ilyen kezdeményezést, és akkor annak a kereteiben ezzel foglalkozom most, és hát ugye vannak különféle ilyen beszámolók, hogy mit tudom, írnak török kollégák arról, hogy mi a helyzet, írnak orosz kollégák, mi a helyzet, írnak, és akkor a fél világ ide tartozik ilyen szempontból, és akkor egy idő után már annyira sokszor volt, hogy elkezdtem így összegyűjtögetni ezeket a kifejezéseket, hogy mivel írják le azt a helyzetet, hogy nem arról van szó, hogy egyszer csak berontod a három darab rendőr nagy gumibotokkal, és így megverik az illetőt, azért, hogy mit tudom, előfordul ilyen, meg ennél sokkal meg is ölnek embereket a tudományos meggyőződéseiket miatt. Ám, ami ennél sokkal gyakoribb, az az, hogy a fulladozás, meg elfogy a levegő, meg a suffocation, meg a... Szóval, hogy ezzel a hasonlattal írják le nagyon sokszor ezt a körülményt, hogy hát nem lehet, nem taníthatjuk azt, amit akarunk. Nem beszélhetünk az osztályban arról, amiről szeretnénk, mert fölnyomnak a diákok. Nem lehet publikálni, nem lehet írni arról. Hogyha megírod, akkor nem lehet azt úgy publikálni. Vagy ha publikálod, akkor olyan ártalmatlanítani kell.
Ezek ilyen puha eszközök, amiket mondasz, most nyilván nem a fizikai részére mondom, hanem igen, az, hogy nem lehet publikálni, hogy nincs hol leközölnöm, vagy ki kell húzzak belőle éles dolgokat.
Ki kell húzni, meg kell változtatni a címét, tehát mit tudom, Magyarországról beszélünk, Magyarországon manapság, hogyha valaki jót akar magának, meghatározott publikációs környezetekben, mert azért vannak olyan helyek, ahol nincsen semmiféle ilyen jellegű retorzió, vagy de például, hogyha valaki azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy mondjuk a családon belüli viszonyokban, a családok életében mondjuk a nőknek milyen helyzete van, ez ennél unalmasabb és relevánsabb társadalmi kérdés, vagy társadalmi kutatási kérdés nincsen, de hát ez ugye ez egy gender kutatás, tehát a női társadalmi nemről való kutatás. Na most ilyenkor, ha jót akar magának az ember, akkor nem írja le azt, hogy gender, hanem leírja azt, a családi szerepek átalakulásának a normái. Ugye? Ugyanazt mondtuk. Kimondtuk a G-word-ot? Nem mondtuk ki. Na, akkor mehet tovább, ugye?
Túljártunk az eszükön. Ez a Krízisek és pofonok, Hammer Ferenc szociológussal beszélgetek, és azonnal jövünk vissza.